korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismét örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, és folytatjuk az apostolok cselekedeteinek történetét, és egyre inkább kalandos részek következnek, utazások. Én mindig megpróbáltam ezekből az evangélium útját bemutatni, ahogy kibontakozik az első pünköstől kezdve, és eljut egészen Rómába. Most a harmadik apostoli útról és annak maradandó kincseiről fogunk beszélgetni. Apolló színre lép. Egy Apolló nevű zsidó vallású férfi érkezett Efezusba. Hát, hogy az Apolló nevet használta, ebből következik, hogy erősen pogány területen élt, nyilván volt valami zsidó rituális neve is, megérkezik Efezusba. Őróla annyit kell tudnunk, hogy kiváló szónoki képességei mellett még nagyon jártas volt az írásokban, ez alatt mindig azt értjük, hogy az Ószövetségben. Egy keveset már hallott Jézusról, de inkább Keresztelő János tanítását és a bűnbánati kerességet ismerte. Érdekes módon, ugye már többször hallottuk, hogy Keresztelő János tanításai túljutottak az ígéret földjén, és maga a bűnbánati keresség is, tehát ezért léteztek még János tanítványok. Priscilla és Aquila, ez a két keresztény, akikről már hallottunk, és akik Pálnak a mesterségét űzték, felkarolta Apollót, és tovább tanították Jézus szeretetére. És ekkor aztán Apolló keresztény lett. Nagy öröm volt az ő szolgálata hívek számára. Később még sokat hallunk róla, főleg az első korintusi levélben. Bocsánat, igen. Ő benne egyesült a mély keresztényit, az Ószövetség alapos ismerete és nagy görög műveltség, amint Pálban is volt, de egy kis probléma is lesz majd vele kapcsolatban az első korintusi levélben. Nem ő tehet róla, hanem a személy válogatásnál lesz egy olyan, hogy én Pálé vagyok, én Apollóé vagyok, én Kéfáé vagyok, tehát ott fog újból előbukkanni az ő neve. Efezus. Itt szintén a szamaritánusok megtéréséhez hasonló esemény történt. Pál olyan hívőkkel találkozott, előbb is szó volt róla, akik János kerességében részesültek, de a Szent Lelket és Jézust magát nem ismerték. Fel is kiáltanak a prédikáció hatására, még csak nem is hallottuk, hogy van Szent Lélek. Megkeresztelkedtek, és elnyerték a Szent Lelket. Két esztendeig tartott az efezusi szolgálat. Rendkívüli események is történtek itt, beteggyógyítások, gonosz lelkek kiűzése. De a legfontosabb esemény azonban mégis az ezüst művesek lázongása volt. Tudnunk kell az, hogy Efezus híres volt Artemis istennőnek, a föld termékenységének hatalmas templomáról és kultuszáról. Tehát ez a pogány kultusz bőséges megélhetés biztosított számtalan ezüst művesnek, akik a templomról készült Artemis szobrocskákat árusították meg különböző pogány kegytárgyakat mindazoknak, akik ide zarándokoltak a nagy templomhoz. És ezt szép napon aztán azt kellett tapasztalniuk, hogy Pál működése és a tömeges megtérések láttán hát egy kicsit kezdett meginogni a jövőjük. A mesterek kezdték félteni a megélhetésüket, hogy most akkor mi lesz, hogyha mindenki keresztény lesz, vagy igen sokan keresztények lesznek, akkor elfordulnak Artemisztől, elfordulnak a kultusztól, és hát a szobrocskák vásárlásától is. És mivel nagyon megijedtek, sőt, még a város is kárt szenved, hiszen elapadnak az arándoklatok, a bevételek, az adók, minden, óriási zavar, lárma, zsivaj keletkezett, és lázadás. A jegyző azonban a helytartó elé utalta az ügyet, és ő lecsendesítette a várost, tehát, hogy vallási ügyekben, ez többször előfordul, hogy a helytartó nyilatkozik, hogy vallási ügyekben nem illetékes. Ezzel nem tudjuk, hogy mi lesz a folytatás, hát nyilván aztán egyszer mégiscsak megszűnt az Artemis kultusz. Rövidebb utak. Makedónia, Görögország, több új tanítvány és ige hirdető társul az apostolhoz. Most Troászban ismét visszatér a mi elbeszélési mód, erről már szóltunk, még fogunk szólni, időnként megjelenik a szerző a történetben, Lukács, ezért az elbeszélési mód átváltozik mi formára, és aztán valamikor újból eltűnik, és újból előkerül. Ebben a városban, Makedóniában, vagy Troászban egy igen kedves epizód történt. A hét első napján a közösség kenyértörésre jött össze. Eucharisztiának volt az első elnevezés, a kenyértörés. Már így hallottuk az őskeresztények életének első napjaiban is. Pál elkezdett prédikálni. Hosszú nyanyult beszéde alatt egy ablaknál ülő fiú mély álomba merült. Hát érthető módon, ugye este volt az igehirdetés, és sajnos közben kizuhant a harmadik emeletről, és meghalt, legalábbis halál szélén volt, Pál lement, megnyugtatta a tömeget, a hallgatókat, és imádság közben ezt a fiút életre keltett. Kedves kis, ebből látszik, hogy nem mitoszról van szó, mert néha olyan kedves kis emberi epizódok is, történetek is szerepelnek benne. Következő állomás Milétosz. Pál elhatározta, hogy pünkösdre visszatér Jeruzsálembe, de ugyanakkor belső kinyilatkoztatásból és emberi megérzésből is tudta az, hogy bár ezeket a tanítványokat, városokat többé nem fogja látni, ezért Milétoszban magához kérette az efezusi egyház elöljáróit, és egy igen szép búcsú beszédet intézett hozzájuk. Annyira mély és szeretettel átitatott sorok és szavak ezek, hogy akár egy külön kis újszövetségi levélként is szerepelhetne ez a búcsú, tehát milétoszi búcsú az efezusi tanítványoktól. Talán ezt a címet is adhatjuk neki. A lelkipásztor és a hívek kapcsolatának nagyon mély megragadása ez. Az apostol tehát összefoglalja ebben a búcsúban efezusi működését. Arról szól, hogy élete és szavai az evangélium tükre. Tehát amit ő mond, a szoros összhangban áll az evangéliummal. Zsidóknak, pogányoknak egyforma lelkesedéssel hirdette Isten szavát. Tehát nem tett különbséget, ugye a módszert is mindig ismerjük, hogy ahol volt zsinagóga először ott, aztán ott keletkezett egy kis keresztény közösség, különváltak, aztán a pogányoknak voltak nagyobb szakítás jellegű drámák is, amikor azt mondta, hogy most pedig már csak a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, de mégis visszatért ez a módszer zsidóknak, pogányoknak egyforma lelkesedéssel. Számtalan zaklatás érte eközben, nem szégyeli bevallani, hogy bizony sokszor könnyek között szolgált. Tehát a lelkipásztornak a fájdalma, hogy örömmel és szeretettel végzi a szolgálatát, de bizony sokszor zaklatás éri, és még sokszor azok felől is, akik úgy tűnik, hogy Jézus tanítványai, de nem adja föl soha, tovább és tovább szolgál, és hát emberileg bizony sokszor könnyek között. Élete nyitott volt mindenki számára, tehát nem csak prédikált, hanem úgy is élt, hogy az élete is egy evangéliumos könyv volt, és bárki belepillanthatott, nem volt más a kimondott szó és a megélt evangélium. Most azonban belső kényszerűség hajtja, hogy Jeruzsálembe induljon. Ő pontosan nem tudja, hogy mi vár ott rá, mert a természetes az lenne, hogy folytassa a missziós körútját, vagy körútjait, de mégis úgy érzi, hogy vissza kell térnie Jeruzsálembe, mert a Szentlélek tudtára adta szinte minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás várja. Életét nem sokra becsüli, csak annyiban fontos az élet, a fizikai lét, hogy végre tudja hajtani küldetését, az evangélium hirdetését. Tehát majd később is elő fog jönni, hogy nem rohan a halálba, nem keresi szándékosan a szenvedést, nem keresi a mártíromságot, mert az Isten különleges adománya, azonban, hogy minél tovább, minél jobban hirdesse az evangéliumot, de ha kell, akkor bekövetkezik a megdicsőülés. Tehát mégis egy nagyon érdekes dolog, hogy a szentek életében néha vannak szélsőségek, de mindig hozzátesszük azt, hogy ezeket nem utánozzuk, soha legfeljebb csodáljuk. Tehát a normális keresztény élet mindig az, hogy az Istentől kapott életünket szándékosan nem romboljuk, és nem tesszük tönkre, és nem rohanunk a vértanúságba, vagy a szenvedésbe, mert az a lényeg, hogy a küldetésünket teljesíteni tudjuk, és aztán, ha mégis eközben a fizikai létünk is megkopik, megfárad, vagy üldöztetés éri, akkor szívesen adjuk. Ezután a következő lelkipásztori végrendeletet hagyja örökségül. Nem tudtam jobb szót kitalálni, mert ez egy ilyen szép végrendelet, amikor búcsúzik. A lelkipásztor személye lép most elénk. Mivel már a milétosziak közül se látja senki e földi életben, és az efezusiak sem, itt hagyja köztük szellemi-lelki örökségét. Ez a következőkből áll, senkinek a vére vagy élete nem terheli. Mindent föltárt előttük. Tehát semmi sem rejtett, mint ugye nincsenek olyan tanítások, hogy majd csak a beavatottaknak, hanem mindent átadott nekik, és a szóban, de életének példáját is hagyja a gyülekezet vezetőire. Tehát mindig kettős a lelkipásztor, az igehirdető, hát, bevalljuk őszintén, sokszor sántikál, de mégis arra az összhangra, arra az isteni összhangra kell törekedni, hogy az élet és a hirdetett szó összhangban legyen. Talán egy picit az élet fontosabb, erről szintén Pál apostol beszél, hogy szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem, de mégis egy harmóniára, egységre kell törekedni, hogy a kettő meglegyen. Aranyfedezetnek is hívjuk, amikor a szavaknak az aranyfedezete az élet. És ő nem dicsekvésképpen mondja ezt, de azt mondja, hogy nem csak szavakat hagytam, hanem életet is a gyülekezet vezetőire. Elsősorban a vezetőknek szól, de hát az egész közösségnek. A vezetőknek azért nyomatékosan, mert ők fogják tovább vinni a pásztori szolgálatot. Vigyázzanak a nyájra, hiszen vezető rendelte őket a Szentlélek, igazgassák Isten egyházát. Ekkor beszél a jövőről, bizony a jövő zornak tűnik. Jézusi hasonlattal beszél erről, ragadozó farkasok törnek majd a nyájra. Sőt, még a hívők között is akadnak ellenséges érzelműek, akik csalfa beszéddel magukhoz akarják láncolni a tanítványokat. Tehát nem Jézushoz. Nagyon érdekes megjegyzés, ez is örök érvényű, mert mindig, minden korban voltak és vannak olyan vezetők, akik nem Krisztushoz, az élet forrásához vezették az embereket. Lehet, hogy először nem tudatosan tették ezt, nem figyeltek oda, személyi kultuszként, aztán később inkább magukhoz láncolták őket. Ma úgy mondanánk, sztárok, akik feltehetően kiváló képességekkel rendelkeznek, és hát ez egy kicsit meg is szédíti őket. Vigyázat, vigyázat. Megint, ahogy sokszor mondtam, felnőtteknek tekint a lélek, ezért hagyja, hogy keskeny pallón járjunk sokszor, itt is keskeny pallón járunk, mert valóban vannak jó és vonzó lelkipásztorok, és vannak rosszak is. Nehéz megállapítani, hogy a szép szó, az okos gondolat, vagy a tehetség mögött mi rejtőzik. Tehát ez egy pici idő is kell sokszor, mert lehet, hogy a okos, jól beszélő, művelt és választékos lelkipásztor egyben szent is. Tehát nem ugye ez a keskeny palló mennyire érdekes, de nagyon nagy feladat, hogy nem kapunk készen megoldásokat. Itt is az van, hát hogy nem biztos, és nem biztos, hogy az, aki gyöngén beszél, és mutácska, vagy műveletlen, a szent is. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázzunk. Vagyis élet és odaadott élet van mögötte, vagy csupán önimádat. Sokszor hosszabb idő kell a tisztán látáshoz, amikor egyszer majd egy idő után sokszor mi magunk is szenvedünk emiatt, meglátjuk, hogy most önimádat, önbálványozás vagy valóban Krisztusnak a hirdetője. Valamelyik apostoli levélben, most nem tudom, lehet, hogy Péter levélben, most nem merek megesküdni rá, pontosan van olyan, hogy majd a tűz által lesz nyilvánvaló, hogy ki mire épít. Ez a tűz nem a végső tűz, hanem valamiféle ilyen hát átélés, vagy próbatétel. Tehát idő kell hozzá. De kicsit kalandoztam a mában, de a mai is sajnos nyújt ilyen lehetőségeket, amikor az emberek hát nem a Krisztus miatt, hanem a személyi kultusz miatt nehéz eldönteni sokszor, nehéz eldönteni.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.